2015 óta alakult újjá Zuglónak a KEFE, a Kábítószer Egyeztető Fóruma, és Zugló önkormányzatának elsődleges célja az volt, hogy Zuglóban működő olyan szervezeteket összefogja, akik a prevencióval foglalkoznak, és Zuglónak azokat az értékeit, illetve problémáit kezelje, ami a kábítószerrel kapcsolatos, vagy bármifajta olyan szenvedélybetegséggel, és a gyerekeket megszólítsa. Ez nagyon jól működik, igazából nagyon nagy támogatást próbál minden évben kiközvetíteni, és remélem, hogy egyre több szervezet is csatlakozik majd a Zuglói Kábítószer Egyeztető Fórumhoz. Az első előadónkat nagy szeretettel szeretném fölkérni, dr. Váradi Attilát, hogy tartsa meg az előadását. Köszönöm szépen!
Sok szeretettel üdvözlök én is minden, köszönöm minden jelenlévőt, és köszönöm szépen Sokat Szanikó Tanásnak, asszonynak a meghívást, és a jelen lehetünk ezen a kis konferencián. Mi is, mint helyi kapitányság, a KEF-nek folyamatosan együttműködő partneré vagyunk, hisz közös az érdekünk. Az előadásomat két részre szeretném osztani. Elsősorban egy kis rövid filmet szeretnénk levetíteni kolléganőmmel, Barad Márta föltörzászlós asszonnyal, aki a kábítószer és az iskola szemszögéből egy kis rövid filmet mutatna be nekünk. Ezt a Budapesti Rendőrfőkapitányság készítette direkt pedagógusoknak, hogy segítse a munkájukat a kábítószerfogyasztás felismerésében. Másodszorban pedig a előadás után én egy pár szóban vázolnám kerületünk rendőrség szempontjából történő kábítószer helyzetét, ennek vizsgálatát. A előadás végeztével pedig természetesen minden kérdésre, felmerülő kérdésre nagyon szívesen fogok válaszolni, hogyha esetleg felmerül irányunkban. Akkor felkérném Márti, légy szíves.
A serdülőkor a szerhasználat szempontjából hatalmas veszélyzónának számít, hiszen ahogy látják a táblázaton is, ugye egyre lejjebb csúszik az az életkor, amikor már kipróbálják, amikor már megkóstolják a különböző drogokat, kábítószereket, és ugye nem lehet most már elég korán elkezdeni azt a fajta felvilágosítást, hogy igenis tudniuk kell arról, hogy amit használnak, az nagyon veszélyes, és az nem csak arról szól, hogy esetleg oldja a feszültséget, kezelik vele a magányt, mert esetleg társakat találnak a fogyasztásra, lazíthatják a feszültséget, hogy örömet találnak a szerhasználatban, mert ideig, óráig esetleg jól érzik magukat, vagy módosult tudatállapotot okoz, és így nem kell szembesülniük a mindennapi terhekkel, gondokkal, illetve hogy izgalmat jelent nekik, hiszen olyat nyújt nekik a szer, amit esetleg másoknak élményként tudnak elmondani. El kell nekik mondani, hogy vannak alternatívák ezeknek az élményeknek, hatásoknak az elérésére, és ne feltétlenül a szerekhez nyúljanak. Ugye főként azért használják, hogy kivívják a társaik elismerését, hogy ne maradjanak ki abból a társasági körből, hogy tudjanak ők is mesélni. Ugye egy kamaszkori lázadás is lehet az oka, hiszen a droghasználat gyakran az önállóság, a függetlenség kifejezéseként használják, illetve ugye kíváncsiak, tudni szeretnék, hogy ha társukra olyan hatással volt, amit elmondtak, amit tapasztaltak, akkor vajon rájuk ez milyen hatással lehet. A fiatalok a serdülőkorban, amit igazából használnak, az a cannabis, az ecstasy vagy speed, maguk a biofüvek, ugye, amik újak a piacon, illetve vannak ezek az új pszichoaktív szerek, amik ugye a képen is láthatóak. Maga a cannabis az ugye elmondják a használók, hogy egy boldogságérzetet ad nekik, feloldottságot, relaxációt, fokozott érzékeléseket, oldja a gátlásokat, nem lesznek olyan félősek, csendesek, beszédesek lesznek, többet beszélnek, könnyebben beszélnek, akár magukról is, és ugye okozhat hirtelen hangulatváltozásokat. Ezeket mondják el. Azt már kevésbé szokták elmondani, hogy ezeknek vannak negatív mellékhatásai is, ilyen például a szorongás, a félelmek, a lehangoltság, A súlyosabb esetben ugye pánik, rosszulért, érzékcsalódások, paranoid megnyilvánulások és akár pszichotikus állapotokat is okozhatnak. Ugye el kell mondanunk nekik a felvilágosító előadások során, hogy testi tüneteik is vannak annak, hogy kábítószert használnak, hiszen gyorsulhat a pulzus, a szemek véreressé válhatnak, ugye száj és ornyálka hártya szárazságot okoz, ezért fogyasztanak nagyon sok folyadékot, irritációs köhögést okozhat, ritkább esetben rosszul létet, hányást, hasmenés is előfordulhat. És ugye főként a cannabis cigaretta formájában használják, ugye sodorva. Leggyakoribb formái itt a képen is láthatóak, ugye a tört formában, illetve vannak ezek a csomós gumók formában, amik ugye meg is találhatóak náluk kisebb-nagyobb mennyiségben. Már az okot adhat gyanúra, ha esetleg valamelyik gyereknél a képen látható tárgyak közül valamit találunk, vagy esetleg szépen összehajtogatva van náluk csokoládé és alufóliás papírka, amit ugye olyan féltve pakolgatnak, vagy cigarettás papír, de tudjuk jól, hogy nem dohányzik. Főként ezt szokták használni, ritkább esetben előfordulhat a vízipipa is, bár ez azért elég látványos, a gyerekeknél ez a fajta használati mód még nem annyira fordul elő. Másik szer, amit szoktak használni, az ecstasy. A különböző speedek, ugye a színes tabletták. A piacon azért könnyen terjed, mert hogy versenyezni szoktak azon, hogy ki milyen színűt használt már, ki milyen mintázatút. Ugye a képeken is látszik, hogy különböző minták vannak rányomva, és ezek alapján szokták elmesélni, hogy ki mit tapasztalt, kinek milyen tünetei voltak a szerhasználat során. Ugye, amit el szoktak mondani, hogy megnő az energiaszint, egy ugrásra kész állapotot okoz, azonnal rögtön lereagál, vagy túlreagál dolgokat, elnyomja a test természetes vészjelzéseit, ugye nem érzi, hogy éhes, nem érzi, hogy szomjas, nem érzi a hideget, nem érzi a fáradtságot, pont ezért nagyon súlyos végkimerülési állapotig is képesek hajtani saját magukat. Emellett ugye negatív tünetként plusz még halucinációt, paranoid téveszméket is okozhat. Főként ugye tabletta formában terjed, itt egy nagyobb képen jobban látszik, hogy mindenféle minták vannak rajta, és ezen versenyeznek, hogy ki miért használt, kinek milyen tapasztalatai voltak ezzel kapcsolatban. Mostanában, ami nagyon elterjedt még, és nagyon idézőjelben divat, a szerhasználók között, az maga a biofű. Ugye nagyon sokan azt hiszik, hogy ha bio, akkor egészséges, hiszen ugye mindenki igyekszik egészségesen táplálkozni, és ugye azt terjedt el, hogy bio gyümölcsöket, bio élelmiszereket kell fogyasztani, és ebből kifolyólag ők azt hiszik, hogy ezek a biofűek, ezek teljesen egészségesek és nem ártalmasak a szervezetre, és pont ezt használják ki az árusok, mert hogy nagyon könnyű eladni. Nagyon olcsó az előállítása, nagyon olcsón tudják értékesíteni, és így a fiatalok nagyon könnyen hozzájutnak. Az, hogy milyen tüneteket okoz, elég nehéz felsorolni, hiszen szélsőségesek a tünetei, szinte fel se lehet sorolni, milyen tünetei lehetnek, bármilyen tünete előfordulhat, főként ugye tabletta, por, illetve intravénás használattal akarom mondani, hogy cigarettába sodorva fogyasztják, hiszen ugye egy dohány van átitatva, és ugye a tünetei kiszámíthatatlan, mivel hogy mindenféle méreganyagokból állítják elő, mindenféle méreganyagokkal vannak ezek a dohányok átitatva. Egy másik szer, amit még nagyon használnak, ezek az új pszichoaktív szerek. Szinte, ahogy felkerül egy a tiltólistára, rögtön megjelenik egy másik a piacon. Nem lehet szinte lépést tartani a betiltott szerekkel, mert mindig valami kis összetételt módosítanak rajta, és már rögtön ugye nem szerepel a tiltólistán, épp ezért nagyon nehéz velük a hatóságoknak a lépést tartani. Az összetétele többnyire szintén ismeretlen. Mindenféle olcsó méreganyagokból állítják össze, akár patkányméregből, permetszerből, házilag, mindenféle házi kotyvasztásokkal. A tünetei pont ezért szinte kiszámíthatatlanok. nem lehet felsorolni szintén, hogy milyen tünetei vannak, mert elég szélsőséges, akár egyszer használattal is a halál is bekövetkezhet. Főként ez az, amelyik főként tabletta, por vagy intravénás formában fordul elő a piacon. Ugye alaptünetként azt tudjuk jó, hogy ha valaki valamilyen kábítószert használt, akkor ugye amire rögtön ránézésre észre lehet venni, a túl tág vagy a túl szűk pupilla, illetve a véres szemek, ezek már utalhatnak arra, hogy valamilyen élénkítő szert fogyasztott, de a különböző testi tünetek emellett még az erőteljes izzadás, a kéz és izomremegés, a szájszárasság, a megnövekedett reakcióidő, a szédülés, a jelentős súlyvesztés, ami szintén utalhat rá. Viszont a tünetek észlelésekor nem szabad elfelejteni, hogy ezek nem feltétlenül csak és kizárólag a különböző kábítószerek fogyasztására utalhatnak, hiszen utalhat betegségre is. Tehát mindig úgy kell megközelítenünk egy ilyen gyanú esetén az illetőt, főleg ugye pedagógusoknak, szülőknek, hogy számításba kell venni azt is, hogy nem feltétlenül szerfogyasztó, lehet, hogy valamilyen betegség tünetei azok, amiket ugye tapasztalunk. Ezek ugye a testi tünetek. Emellett lehetnek különböző viselkedési tünetek is, amik utalhatnak szerhasználatra, ilyen például az ingerlékenység, a motiváció elvesztése, az elkent vagy nehézkes beszéd, a zavartság, illetve a hiperaktivitás. Ezek a viselkedési tünetek szintén utalhatnak betegségre, tehát mindig figyelembe kell vennünk azt, hogy ne próbáljuk meg azt a bizalmat elveszíteni, amit esetleg évek alatt kialakítottunk egy vádaskodással, hanem finoman rávezetve próbáljuk meg a fiatalnál kideríteni, hogy esetleg beteg vagy valamilyen szert használ. Ugye nagyon sokan azt hiszik, hogy ő kipróbálja egyszer, kétszer, háromszor, és akkor onnantól kezdve ő még nem lesz függő, nem fog ettől függni, ő befolyásolja azt, hogy mikor fogyasztja. Viszont el kell nekik mondani, hogy a legtöbbször egy-két alkalom fogyasztásával már kialakul a függőség, hiszen a kísérletezők, ha egy pozitív élménnyel zárul a kísérletük, akkor ezt kötni fogják, hogy de ez jó volt nekem. És ha például szomorú lesz, és egy feldobottság érzetet okozott, akkor legközelebb, mikor szomorú lesz, mikor rossz a kedve, megint fogja fogyasztani, hiszen neki pozitív élménye van. És innentől kezdve, akárhányszor szomorú lesz, egy idő után rendszeresen a szerhez fog használni. Ilyenkor beszélünk már szituációs szerhasználókról, hogy köti valamihez. Ha például hétvégén elmegy bulizni, akkor bevesz egy szert, mert hogy jól akarja érezni magát, és nem akarja, hogy a heti rossz tapasztalatok befolyásolják a szórakozását. És innentől kezdve egy idő után, ha bulizni megy, mindig fog fogyasztani, mondván, hogy akkor jól fogja érezni magát. Igen, nem csak a bulik sűrűsödni fognak, és tudat alatt voltak éppen azért jár többször bulizni, hogy szert használjon, és egy idő után ugye már szüksége van a szerhez, nem csak a bulizáshoz is, innentől beszélünk már szituációs szerhasználó helyett intenzív szerhasználóról, illetve már függőről, amikor ugye már a mindennapi élethez, ahhoz, hogy egyik napról a másikra tudjon élni, már szüksége van a szerhez. Szervezetenként függ attól, hogy ez egy hónap, két hónap, vagy akár egy hét alatt kialakulhat egy ilyen függőség. Ezt előre nem lehet megmondani, ez mindig attól függ, hogy a szervezete a gyereknek hogyan reagál erre. Az, hogy mi mit tehetünk. Nagyon fontos az, hogy ha már kialakítottunk egy fiatallal egy bizalmat, főleg ugye pedagógusok, szülők, akkor figyelnünk kell arra, hogy ezt a bizalmat ne csorbítsuk meg azzal, hogy esetleg vádaskodunk. Meg kell figyelnünk a viselkedését, meg kell figyelnünk a reakcióit, és ha már alapos a gyanunk arra, hogy esetleg valamilyen szert használ, akkor is úgy próbáljunk meg beszélni vele, hogy a bizalom az megmaradjon. Lehet segítséget kérni úgy is, hogy abból ne legyen esetleg egy rendőrségi eljárás. Ilyen segítség kérhető egyébként a BRFK bűnmegelőzési osztályától, a kerületi rendőrkapitányságtól, ahol fogadóórák vannak meghatározva úgynevezett drogprevenciós tisztnek, aki szintén azért van ott, hogy segítséget tudjon nyújtani, illetve vannak különböző kórházak, addiktológiai osztályok, drogambulanciák, ahova be lehet menni segítséget kérni, vagy akár interneten is lehet tájékozódni. van az elterelés.hu oldalon, ahol vannak különböző szervezetek felsorolva, ahol segítséget lehet kérni a gyermek szer használatával kapcsolatban, hogy hogyan lehet azt elérni, hogy jobb útra tereljük őket. Én ennyit szerettem volna, köszönöm szépen a figyelmet.
És köszönöm szépen Mártinak ezt a kis előadást. Látták, hogy a rendőrség megfelelő komolysággal kezeli a drogprevenció témáját. Egy kis filmmel tudtunk készülni. A filmben felhasznált anyagok és élethelyzetek nem tipikusan a rendőrség eljárásokban bekövetkezett élethelyzeteket dokumentálják, hanem ezt a kis filmet, az ehhez szükséges anyagokat, háttérinformációkat a rendőrség a civil szervezetekkel, kábítószeres fiatalokkal foglalkozó társszervek bevonásával készítette. És itt rá is térnék akkor a én eladásom lényegére, ugye a kábítószer helyzet fiatalkorúak, fiatal felnőttek vonatkozásában. Sajnos a kábítószer fogyasztással, kábítószer terjesztéssel kapcsolatos bűncselekmény kategóriák a nagy látenciával rendelkező bűncselekmény kategóriák közé tartoznak, azaz azt jelenti, hogy nagyon nagy részük rejtve marad a rendőrhatóságunk előtt. A hozzánk bekerülő ügyek jó része ugye közterületen elkövetett kábítószerfogyasztással, terjesztői magatartással kapcsolatos, a tanintézetekben, magánlakásokban, szórakozóhelyeken történt kábítószeres jogsértések nagyon ritkán kerülnek sajnos a nyomozóhatóság látókörébe, és tudunk ezekben az ügyekben intézkedni. A számok tükrében azt el tudom mondani, hogy a fiatalkorúakat érintő bűncselekmény szám az nagyon kevés. Tavalyi évben összesen 14 alkalommal indítottunk büntetőeljárást fiatalkorú kábítószerfogyasztó személlyel szemben. Terjesztői magatartás egy esetben sem történt fiatalkorú tekintetében. A fogyasztói magatartások döntő többsége az önök által is már jól ismert elterelés jogintézményével fejeződik be, ami annyit jelent, hogy aki nem visszaeső kábítószer fogyasztás szempontjából, egy orvosi elterelési kezelésen vehet részt, egy több hónapos kezelés, amely végén egy igazolást állít ki a kezelő a fiatalkorú, illetőleg adott esetben a felnőttkorú fogyasztó részére, amit becsatol a rendőrhatóságnak, és akkor a vádemelést így elkerüli a gyanúsítható személy. Ellenben, ha visszaesőről van szó, akkor ez a lehetőséget már nem érinti, nem illeti meg, akkor bírósági tárgyalás lesz a vége, és egy jogerős ítéletet fog kapni a bűncselekményért, amit elkövetett. Hisz Magyarországon a kábítószer birtoklást még mai napig is bünteti a törvény. Ezt be kell tartani mindenkinek. A fiatalkorúak esetében az elterelések, mondom, az esetek 90%-ában, több mint 90%-ában eredményesen végződnek. A fennmaradó részben ott visszaesői válik, nem várja meg a kezelés végét, nem állítják ki részére az igazolást, ott bírósági tárgyalás lesz a eljárás befejezésének a módozata. Az elkövetőkkel kapcsolatos körülmények, azok statisztikai adatokat nem képeznek, ezeket egy hozzávetőlegesen tudom tájékoztatásul megadni. Nagyon sok a kifejezetten jó társadalmi helyzetben, anyagi körülmények között élő fiatal, akik belekerülnek is sajnos a rendőrhatósági eljárásban. Itt, hogy a kolléganőm is mutatta a kisfilmben, nagyon sok, ami a kivagyiságból a társasághoz tartozás bizonyításaképpen használják ezt a kábítószert, adott esetben parti drogot, vagy új pszichoaktív anyagot, és nem krónikus visszaesőkről, kábítószerfogyasztókról van szó. Itt a mellékelt kis fotón is látható hölgyemény mintáját nagyon kevés esetben látjuk, hál' Istennek. Nagyon nem jellemző, hogy ilyen szinten lezüllenének. A kábítószerfogyasztás is ketté szeretném szedni, ugye itt is elhangzott a kisfilmben, hogy léteznek ugye a kábítószernek minősülő anyagok és az új pszichoaktív anyagok, amiket még a jogalkotó lassú üteme sajnos mindig ütemkéséssel tud csak kábítószerré minősíteni, és így vannak olyan kábítóhatású szerek, amelyeknek a birtoklása, fogyasztása nem bűncselekmény, csak a terjesztői magatartása. Ezeket az eseteket sajnos nem tudjuk büntetőjárás, nem is sajnos, hát ez hozzáállás kérdése, ezeket nem tudjuk büntetőjogi eszközökkel szankcionálni, érvényesíteni a bűnözési érdekeinket. ellenben ezek rendkívül pusztító hatással járnak a fiatalokra. Ugye gondolom még önök előtt sem ismeretlen, még nem olyan régi esemény, amikor a Hős utca nevezetű lakótelepről, lakóobjektumból kikerült úgymond varázsdohány, a stadionok környékén fejtette ki jótékony hatását, persze az idézőjelben, és fiatalok tucatjai az egyes villamosvonalán, a nagyobb metró, illetve villamos megállóhelyeken magukról nem tudva, maguk alá székelve, vizelve fetrengtek a földön. Ezek mind ilyen jellegű pszichoaktív anyagoknak, biofüveknek voltak az áldozatai. Ezek nem voltak büntethetőek ezért a cselekményért. Csak az, aki terjesztette ezt, akinek a elfogására, hogy a BRFK elég nagy erőfeszítést tett, és sikerült is elfogni, de a piacról teljesen visszaszorítani ezeket a kábítószereket nem lehetett. Zuglóban a mi kapitányságunk eljárásaiban szintén nagyon nagy számot képviselnek ezek a pszichoaktív szerek, amik még nem minősülnek bűncselekménynek. Nagyon nagy számban vannak még most is az utcán, de a személyeknél mindig nagyon kis mennyiséget sikerül feltárni, fellelni. Általában a szegényebb rétegekből kikerülő férfiak, nők, fiatalok élnek ezzel a biofűvel, varázsdohánnyal. A jobb anyagi körülmények között élő fiatalok többnyire fűvel, marihuánával, illetőleg parti drogokkal élnek. A nagyon nagy nevű kábítószerek, mint a hasis vagy a kokain, szinte elő sem fordul, ezeknek olyan áruk van, hogy ezt a fiatalok nem tudják megfizetni, még hogyha jó módúak sem, illetőleg nincs a piacon olyan mennyiségben, hogy a fiatalokhoz is eljussanak. Ezt tekinthetjük egy pozitív jellemzőinek is a kábítószerpiacnak. Hogy mi mit tudunk tenni, hogy a rendőrhatóság többnyire a büntető szankciót tudja alkalmazni, hisz a rendőrségnek az a dolga, hogy az állam büntetőjogi hatalmát érvényesítse, és megbüntesse azt, aki a jogszabályok ellen véd. Mi ugye tudjuk is, és ez a jogalkotó is tudta, hogy itt nem koherens bűnözőkről van szó, hanem néha eseti szerhasználókról, ezért az elterelésnek a jogintézmény alkalmazása, én úgy gondolom, hogy kellő visszatartó erővel bír. A mi ügyeinkben is, mint mondom, az elterelések eredményesen zárulnak le, a fiatalok nem esnek vissza, a kihallgatások során megbánást tanúsítanak. Ez többnyire a kollégák elmondásából még mondhatni szégyenérzettel is társul, amikor ugye fiatalkorok esetében törvényes képviselő képviseletében, jelenlétében kell kihallgatni. Kifejezetten látszik, hogy a gyerekek szégyellik a szülő előtt, hogy ilyen helyzetbe keveredtek, és ezen gyerekeknek a visszatérése a mi hatósági eljárásainkban szinte nulla. Mindig újabb és újabb fiatal kerülnek ebbe bele. Én úgy gondolom, hogy ez a visszatartó erő, ez nagyszerűen működik. Az, hogy a családban, a tanintézményekben milyen módon lehet visszaszorítani az esetlegesen felmerülő kábítószerfogyasztást, ezt ugye nehéz kogens szabályokkal meghatározni. Ugye a kolléganőm is említett egy-két olyan felismerhető tényt, amit a fiataloknál érdemes figyelni, amire érdemes reflektálni. Ugye a rendőrség és a pedagógusok úgymond eljárási kötelme az különböző. Mi rendőrség alkalmazottai, rendőrök hivatalból üldözendő bűncselekmény esetében nem tekinthetünk el attól, hogy büntetőjárást indítsunk. Minden tudomásunkra jutó jogsértés esetében a nyomozást, a büntetőjárást le kell folytatnunk, és majd az ügyészre, bíróra kell bízni azt, hogy milyen döntést, intézkedést vagy ítéletet hoz egy adott jogsértésnél. A családokban, illetőleg a tanintézményekben ugye ennyire az árnyaltabb a helyzet. Ehhez próbál a rendőrség olyan segítséget nyújtani, ahol mi nem próbáljuk érvényesíteni ezt a büntetőjogi igényünket, bűnözési érdekünket. Ezért hozta létre az ORFK ezt a drogprevenciós tiszti hálózatot, aminek a elérhetőségét ugye a police.hu oldalon, illetőleg a ezen a kis filmen is a végén egy kis táblázati formában feltüntettünk, majd ezt újra Anikó segítségével körbe fogjuk küldeni a KEF tagoknak, hogy ez mindenki számára elérhető legyen. Az kétségtelen, hogy 100%-os megoldást mi se tudunk adni, ellenben a drogprevenciós tiszt vagy a iskolarendőre, illetőleg még a Szomszédom a rendőr programban résztvevő körzeti megbízottak is a tehető segítséget megadják, annak a függvényében, hogy milyen jellegű információt a birtokukban. Természetesen lehet látenciában tartani bizonyos dolgokat, és csak általánosságban segítséget kérni, hogy mit tehetünk, érdemes-e rendőrséget bevonni ebbe az ügybe. Ezekre mindig készséggel abszolút bizalmi légkörben tudunk válaszolni. Nem kell attól félni, hogy itt most azáltal, mert a rendőrséggel fölveszik a kapcsolatot, mi mindenféleképpen el fogjuk indítani a büntetőjárást. Ennek pont az a célja, hogy megpróbáljunk segítséget nyújtani, anélkül, hogy rendőrhatósági eszközökhöz kelljen fordulni. 100%-os megoldást ugye Európában, a világon, Magyarországon sem tudtunk eddig erre kitalálni, valószínűleg nincs is. Itt a megfelelő keretek között kell tartani. Én úgy érzem, hogy a fővárosban és Zuglóban ezeket a kábítószer fogyasztási szokásokat, a kábítószer tendenciát, kábítószer fogyasztási tendenciát megfelelő mederben tudjuk tartani. Ez az kell, hogy viszont együtt tudjunk működni, hogy bizalommal tudjanak fordulni a rendőrséghez is, hisz a mi dolgunk is egyben a megelőzés, nem csak a büntetés, hisz a megelőzés sokkal olcsóbb, mint a büntetés, hisz csak számok tükrében egy büntetőjárás lefolytatása egy kábítószerfogyasztóval szemben 250-300 ezer forintjába kerül az államnak, az adófizetőknek, míg a megelőzés az gyakorlatilag ingyen van. Ezért fontos, hogy időben felismerjük a problémákat és megelőzzük a bajt, főleg egy olyan fiatalkorú esetében, akinek esetleg mondjuk ez töréssel is járhat a tanulmányi karrierjére, esetleg a fiatal felnőttek esetében a munkahelyére, mert mondjuk egy rendőrségi eljárás miatt nem tud megjelenni a munkahelyén reggel. Az első kérdés az volt, hogy hol volt, mint volt, és kiderül, hogy büntetőjárás indult el, akkor lehet, hogy elbocsátják a munkahelyéről. Ezeket ugye mind megelőzni kell, hogy ne kerüljenek ilyen helyzetbe, ehhez mi nyitottak vagyunk. Bármilyen kérdésre szívesen válaszolunk, akár most majd itt az előadáson végén, akár e-mailben, akár a drogprevenciós összekötő tiszt telefonszámán történő bejelentkezéssel, vagy az e-mail címére történő levelezéssel, és én biztos vagyok benne, hogy a szükséges megoldásra mindig rá tudunk jönni, ki tudjuk találni. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak minket, köszönöm a lehetőséget, hogy itt megjelentünk, és ha esetleg lenne valakinek kérdése, felvetése, nagyon szívesen válaszolok rá. Köszönöm, tessék, Pancsó. Igen, köszönöm a kérdést. A kolléganőm ezzel a kisfilmmel már több tanintézményt megkeresett. Mi tavalyi évben rengeteg iskolával felvettük a kapcsolatot, hogy ezt a kisfilmet akár szülőértekezleten a szülőknek elkészített verzióval, akár a pedagógusoknak elkészített, jelenleg is lefutatott verzióval meg tudjuk mutatni, közé tudjuk tenni. Úgyhogy nekünk ez kötelezettségünk is a tanintézmények felé, hogy a bűnmegelőzéssel, akár a drogprevencióval megjelenjünk. Felkérésre bármikor, bármilyen időpontban. Természetesen. 14.
Tehát akkor általános iskolában még nem nagyon csak, vagy nem. 8-ba, vagy középiskolában?
Hát ez igazából kezdenek. Középiskolás prevenciós kisfilm, tehát ezeket a középiskolában kívánjuk betűzni, általános iskolában még nem.
Jó, nem akarjuk sokkolni. Láttam a százalékon, hogy van, ahol már...
Van, igen, de ez ugye ezek többnyire ezek világszintű adatok, ezek nem magyarországi adatok, hanem ez ugye a WHO által közzétett adatok. A magyar valóságra ez nem jellemző, hogy általános iskolában előfordulnak.
Csak esetleg olyan szempontból gondoltam, hogy még abban a korban vannak, hogy tudatában vannak, hogy mik vannak, de még nem akarják kipróbálni. Tehát ugyanúgy, mint a szexuális felvilágosítás is előtte javasolják megkezdeni, mielőtt még gyorsan ki szeretné próbálni, igen. De hogy tudjon róla.
Igen, ebben van igazság. Általános iskola 8. osztályában a kisfilmvetítését nem tudjuk vállalni, de élő előadást, ilyen prevenciós előadást azt nagyon szívesen tartunk.
Jó, köszönöm szépen.
Köszönöm.
Én annyit szeretnék csak kapitánynak gratulálok az előadásához, természetesen az úrgési szolgálat szakember gárdájával kész akár előadások megtartása, akár a megelőzés prevencióba részt venni. Köszönöm szépen, megkeresnek, illetve mi is keresünk önöket, akkor mindenképpen, vagy téged kapitány, akkor nagyon nagy szeretettel állunk rendelkezésre. Köszönöm szépen.
Köszönöm a felkérést akkor, hogyha az tanintézmények igénylik, akkor a ZESZ-szel közösen tudjuk ezeket mindkét oldalról megközelítve ezeket az előadásokat akkor megtartani. Köszönöm szépen, főigazgató úr.
A Családcentrum Alapítvány szakembereként érdeklődnék, hogy konkrétan így Zuglóra fókuszálva, ahol lakunk és dolgozunk, Melyek az úgynevezett fertőzöttebb területek, ha erről tudna egy kicsit mesélni? A hozzánk járó családok közül többen említették, hogy konkrétan megnevezve mondjuk a Lengyel utca környékén, az ottani iskolába önök állítólag hetente kivonulnak, és nagyon könnyű szerekhez jutni, tehát nem tudom, hogy ennek van-e valóság alapja, vagy nem, de örültem, hogy ön itt van, és várjuk a választ, hogy ez igaz, vagy csak az iskola, illetve ott az intézménynek a rossz hírét próbálják kelteni.
Köszönöm a kérdést. A Lengyel utcai iskolával kapcsolatosan nem folytatunk nyomozást, nekem nincsenek információim. A droghasználat a kerület azon részére jellemző igazán, ami tömegközlekedési vonalakkal érintett. Ugye azért nem akarom persze azt se vékre rejteni, hogy sok átutazó kábítószerfogyasztó érkezik Zuglóba, főleg ugye mondom, a munkanélküli rétegekből, akik a parkosabb részeinken leheveredve fogyasztják.